Halleluja. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Názaret Jézus nevébe jöttem, és örülök, hogy itt lehetek, meg hogy ilyen jó zsivaj van, ott van az élet, ahol gyerekek vannak. És hogyha megtennétek velem együtt, mai nap, most pont ebben a pillanatban Jászberényben Isten tisztelet van, megtennétek egy velem együtt, imádkoztok ezért az alkalomért, hogy áldja meg őket is az Úr. Ha mai nem vagyok ott, hát ha megtudja, de nem, ez csak vicc volt. De imádkozunk azért, jó, hogy ők is, és valahogy, valamennyien az országban ma összegyűlnek, Isten szóljon, mert ha valamire szükség van ma, az, hogy Isten szava szóljon, és Isten kijelentése szóljon ma a népéhez. Uram, nagyon hálásak vagyunk neked azért, hogy itt lehetünk együtt, és köszönjük neked, hogy ezekben a percekben, ebben az országban sok százan, sok ezen gyűlnek össze a te nevedben. Azért, hogy felemeljék a te nevedet, hogy dicsőítsék a te nevedet, hogy hallgassák a te beszédedet, és ezáltal megváltozzanak. Uram, most különösen imádkozunk a jászberényiekért, a jászsági gyülekezetért, és minden szentnek maga felé hajlik a keze. De mi, Uram, hálát adunk neked ezért a közösségért, és azt kérjük, hogy áld meg őket ezen a mai összevetelen, hogy minden, amit elterveztél a mai napon, az ő számukra valósuljon meg. És nem kevésbé kérjem azt itt ezen a helyen is, Uram, hogy mindez az üzenet, mindez az ige, amelyet ma el akarsz mondani, meg akarsz osztani ezzel a te népeddel, Istennek a szent népével, az ma hangozzon el, a szívek pedig legyenek nyitottak ennek a befogadására és megcselekvésére az Úr Jézus Krisztus nevében. Legyen áldott a te neved. Amen. Amen. Minden szent az azért mondtam, mert kihasználtam, hogy itt vagytok, és ti is imádkoztatok most Jászberény gyülekezetért. Akik még nem ismernek, Nagy István vagyok, Jászberényben élek most már, Jászberényi is vagyok, de volt egy időszak, amikor nem Jászberényben éltem. Itt van a feleségem, Erika. Van 3 gyermekünk, a legkisebb itt van, a 2 nagyobb az otthon, mert nekik már legalábbis nagyobbiknak szolgálata is van. Ő 18 éves, és örülünk neki, hogy a fiatalok is beállnak a szolgálatban, állunk is. No, úgyhogy azért jöttünk, mert nem is tudom pontosan miért jöttünk, de hogy ki hívott meg kit, de a lényeg az, hogy itt vagyunk, és régóta, tessék? Biztos, igen, a Sanyi meghívott, és már most mondom előre, ha nem tudnátok, bocsánat, de jövő héten hozzánk jön, úgyhogy ez ilyen csereszolgálat, mint régen volt a csereüdültetés. És azért nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, mert mindig nagyon jó, amikor olyan emberekkel találkozhatunk, személyesen én is, akik Isten útját járják ezekben a viszontagságos időkben. És a Sanyit már régóta ismerem, és nagyon nagy munka, amit rajta keresztül köztetek végez Isten. És úgy érzem, hogy most ezekben az időkben különösen fontos, hogy a kapcsolatok erősödjenek, és ennek egyik módja a személyes találkozás, a másik módja a közös szolgálatok. És én bízom abban, hogy lesz Istennek mondani valója mai napon is a számotokra. Nem, visszavonom. Tudom, hogy van Istennek mondani valója a számunkra ezen a mai napon. És én nekem már amióta megtudtam, hogy fogok jönni, azóta az egy kérésem van, hogy amit Isten mondani akar, ma azt mondja el. És igazából 2 üzenet forgott bennem, hogy melyikre van most szüksége az Istennek a népének. Úgyhogy úgy gondoltam, mind a kettőt elmondom, és közben jött egy harmadik. Én megkérdeztem, mennyi időm van, mondták, hogy nyugodtan, mondom, ez nem lesz jó, úgyhogy megegyeztünk a körülbelül 1 órába, és én nagyon szeretném, hogyha ma titeket, és ahogy ezek az igék engem buzdítottak, titeket is buzdítsanak és bátorítsanak fel, arra, hogy szükségünk van arra, hogy megváltoztassuk az életünket és a gondolkozásunkat, és szükségünk van arra, hogy megtaláljuk, mik azok az akadályok, amelyek a szolgálatban akadályoznak bennünket. Amikor Sanyival beszélgettem arról, hogy miről is beszéltek mostanában, vagy mi az, amire ő gondol, hogy kéne mondani, mondta, hogy Pisti, azt, amit az úgy is arról fogsz beszélni, ami benned van. És igaza van, mert ahogy gondolkoztam, mi van bennem, az van bennem, hogy ezeket az igéket szeretném megosztani. No, ennyi beszéd után szeretném az Ézsaiás könyvének a 6. részéből felolvasni az első néhány részt. Ézsaiás proféta elhívása kapcsán fogunk beszélni egy pár gondolatot, és szívből kívánom, hogy ahogy engem is ez az üzenet felbuzdított, megértetett dolgokat velem, úgy te is érts meg ma Istentől, kijelentéseket kapj, látásokat, hogy mennyire szükséges az, hogy minden akadályt félretoljunk az Isten szolgálatának az útjából. Tehát az első verstől olvasom az Ézsaiás könyvének a 6. részét. Uzziás király halála évében láttam az urat. Magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette. 6-6 szárnya volt mindegyiknek, 2-vel az arcát takarta el, 2-vel lábát fette be, 2-vel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregek ura. Dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták a szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta. Íme, ez megérintette ajkadat. Bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta. Kit küldjek el? Ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam. Itt vagyok. Engem küldj. Ő válaszolt. Menj, és mondd meg a népnek, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem, meddig tart ez, Uram? Ő így felelt, míg el nem pusztulnak, és lakatlanná nem lesznek a városok, és a házakban nem lesz ember, a föld pedig pusztává nem válik. Eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország. Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri. De úgy, ahogy a csernek vagy a tölgynek a kivágás után is megmarad a gyökere, ez a gyökér lesz a szent mag. Amen. Ebben a részben elsősorban Ézsaiás prófétának az elhívása fogott meg, és ahogy látjuk, az első versben Uzziás király halálának az évében történt ez az esemény. Uzziás király volt az egyik király, akinek az életében Ézsaiás prófétált, és ha az Ézsaiás könyve első részét megnézitek, az első versben látható 4 király idejében kapott Istentől Ézsaiás megbízatást és prófétálásra, üzenetek átadására, Uzziás, Jótám, Akház és Ezékiás. És Uzziás volt az első király, akinek az életében ő szolgált. És igazából néhány gondolatot szeretnék megosztani azzal kapcsolatban, hogy mit hozott fel nekem Isten ezzel az igerésszel kapcsolatban, mit mutatott meg. Azoknak szó lesz különösen, mint amilyen én is voltam, és időnként belekerülünk ilyen helyzetbe, akik megfáradtunk a szolgálatba. Vagy akik úgy érezzük, hogy egy akadály elé került a szolgálatunk, amit Istentől kaptunk. Ézsaiás már Uzziás király életében is kapott látomásokat. Nem tudom pontosan, hogy igaz-e, vagy nem tudtam teljesen utána nézni, de az biztos, hogy Uzziás király életében Ézsaiás már kapott látomásokat. Ha az első 5 részt nézzük, akkor itt látni, hogy Ézsaiás látomásokat már kapott. Látomásokat, amelyek nagy problémákról szóltak, nehéz helyzetről szóltak, Júda életében való nehézségekről szóltak. Körülbelül ebben az időben volt már, amikor Isten elkészítette Izraelnek a bukását. Nem sok idő volt már hátra, hogy megtörténjen Izraelnek a bukása, és az asszíriai király elvigye Izraelt a bűnei és vétkei miatt fogságba. És Ézsaiás is azt a feladatot kapta, hogy nagyon komoly intést, figyelmeztetést intézzen Júda népéhez, hogy ne járjanak bűnben, ne tegyenek olyan dolgokat, amelyek nincsenek összhangban Istennel. És mégis azt olvassuk itt az első versben, hogy Uzziás király halála után történt meg az az eset, amikor Ézsaiás magát az urat látta. Uzziás király jó kapcsolatban volt Ézsaiással, sokan mondják, rokoni szálak is fűzték össze őket, és nagyon-nagyon tisztelte Ézsaiás Uzziást. Ha utána néztek a Bibliában Uzziás király életének, 52 évig volt király, 12 éves vagy 16 éves korában kezdte, és az első időben Istennek az útján vezette Júdát. Nagyon sok siker és győzelem fűződik Uzziás király nevéhez, de az életének a végén felfúvalkodott, és elhatározta, hogy ő fog bemutatni illatáldozatot Istennek, és ezért bement a templomba, és az illatáldozati oltárhoz ment, de elé állt a főpap, és még 80 pap, és azt mondták, hogy Uzziás király, ez nem a te dolgod, ez az Áron fiainak a dolga, hogy áldozatot mutassanak be. De Uzziás király ebben a pillanatban annyira felfúvalkodott, az a sok siker, az a sok győzelem, az a sok jó dolog az életében annyira hát elszállt, hogy azt hitte, hogy ő már azt is megteheti, ami nem Istentől való elhívása és feladata, és beállt a papnak a munkájába. És amikor felfúvalkodott, és az illatáldozati oltár mellett meghallotta a főpapnak a beszédét, akkor megharagudott, elváltozott az ábrázata. És abban a pillanatban egy poklos folt jelent meg a homlokán, leprás lett, mindenki szeme láttára. És onnantól fogva kimenekült a templomból, és egész élete végéig Uzziás király innentől fogva leprás volt, egy elkülönített házban élt, mindaddig, amíg meg nem halt. Ézsaiás próféta már az elhívásában benne volt, hogy sok látomást kapott előtte is. De annyira kötődött Uzziás királyhoz, hogy mindaddig, amíg Uzziás élt, Isten nem tudta őt egy magasabb fokra vinni. Amikor viszont Uzziás király meghalt, és ezt nagyon fontosnak tartja a Szentírás, ezt megegyezzük. Amikor Uzziás király meghalt, akkor kezdődött el. És mi történt, amikor Uzziás király meghalt? Akkor már nem csak valamikről kapott látomást Ézsaiás, hanem magát, az Urat látta. Nem tudom, hogy kinek mi. Lehet, hogy vannak az életünkben olyan akadályok, amelyeknek meg kell halnia ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni egy következő szintre az Istennel való kapcsolatban. Lehet ez, nyilván nem egy emberre gondolok feltétlenül. Anyós, vagy nem tudom, főnök, jó lenne, ha már elköltözne, mert nem emberre gondolok. De te tudod, mire gondolok talán. Szent Szellem mutassa meg neked. Ha van ilyen akadály, ami miatt nem tudsz tovább lépni, legyen az bármi, aminek tudod, hogy semmi más esélyen is ki kell halnia, tehát ez a kihalás, ez nekem egy drasztikus megszűnést jelent. Ha ez nem történik meg, ha nem adjuk fel ezt a szokást, ha nem változtatunk ezen vagy azon a dolgunkon az életünkben, akkor nem tudunk tovább haladni, és nem fogjuk meglátni az Urat, és nem tudunk megtisztulni. Mert nézzük meg, mi történt, miután Ézsaiás meglátta az Urat. Amikor meglátta, magasan emelt trónon ült. Betöltötte a palástja a templomot, és szeráfokat hallott, akik azt kiáltották, hogy Isten szent. Tudjuk, hogy Isten mindenható, mindentudó, mindenütt jelenlévő, nagyon sok tulajdonsága van. Mondhattak volna mást is a szeráfok. De amit fontosnak tartottak, az azt, hogy azt mondják, Isten szent. Szent, szent, szent az Úr. Meglátta tehát Ézsaiás Istennek a szentségét. Még egyszer egy pillanatra visszatérve, Uzziás király életében, életének a második részében, vagy az utolsó részében elfordult Istentől Uzziás. És hogyha a vezető elfordul Istentől, akkor a nép is el fog fordulni Istentől. Magas halmok voltak építve Izraelbe, amelyeken bálvány áldozatok folytak, és ez nem lett kitisztítva, hanem tisztátalanságok voltak Júda népe között. Tisztátalanságokat hagyott bent a király a nép között. És ebben a közegben élt Ézsaiás, és ebben a közegben kapta ezt a látomást, ezt a látást. És amit hallott Istentől, hallott a szeráfoktól, az az, hogy Isten szent Isten. Tehát először is félre lett tolva Ézsaiás életéből egy akadály, ez Uzziás király maga volt. Aztán a második kapott egy látomást, amelyben már magát, az Urat láthatta. És én úgy hiszem, hogyha párhuzamot nézünk a személyes életünkben, akkor igenis szükségünk van a továbblépéshez ahhoz, hogy lássuk meg az Urat. Én nem tudom, hogy lehet-e másképpen szolgálni. Lehet-e másképpen Isten félő életet élni, annélkül, hogy ne látnám az Urat. Mondja sok helyen az Ószövetségben Isten igéje, hogy szüntelen szemem előtt láttam az Urat. Sokszor Isten emberei ahhoz, hogy előre tudjanak lépni, hogy a nagy harcokat, küzdelmeket meg tudják vívni, szüntelen látniuk kellett az Urat. Mert ha nem látták a szemük előtt, akkor leesett a szemük a földre, és mindig a földi dolgokkal foglalkoztak. Ma, amire az ördög törekszik, az az, hogy vegyük le a szemeinket a keresztről. Vegyük le a Krisztusnak a szenvedéséről. Lássuk a földi dolgokat. Lássuk a küzdelmeket, ami előttünk van. Csináljuk, értitek? Tegyük a dolgokat. De nem tudjuk tenni a dolgokat, ha nem tudjuk miért tesszük. És amiért szolgálunk, amiért élünk, amiért vagyunk, amiért te meg én vagyunk, az az, hogy a názareti Jézus Krisztus a kereszten meghalt értünk. Eltemették, és a harmadik napon feltámadt. Ez a létezésünknek a lényege. Ha ez nincsen, ha elveszítjük ezt a szemeink elől, akkor az egész szolgálatunk értelmét veszti. És megreked egy szinten. Nagyon sok jó szándékú ember van a gyülekezetekben, ma is, a világszerte, de ez a jó szándék kevés. Látnunk kell az Urat, ahogy Ézsaiás is megláthatta az Urat. De nézzük meg, mi történt, amikor meglátta az Urat. Megdöbbentő dolog történt. Meglátta Ézsaiás az Istennek a szentségét. Azt, hogy az ő dicsősége az egész földet betölti. És amikor ezt látta, látta, hogy a templom megtelik füsttel, hogy megremegnek ettől a szótól a templomnak az oszlopai, akkor Ézsaiás nem úgy kiáltott fel, hogy fú, de jó nekem, benne vagyok az Úr dicsőségében, halleluja, énekeljünk egy jó dicséretet, csináljunk valamit. Nem. Az Istennek a dicsőséges jelenlétében Ézsaiásra rázuhant a legfontosabb problémája, a bűne, hogy tisztátalan a szája. Ne felejtsük, egy olyan emberről beszéltünk, aki előtte is szolgált. Ő benne volt Istennek a szolgálatában, ha kapott Istentől látomást. Ő tudta, hogy milyen az, amikor az Úr szól az emberhez. És mégis azt mondja, Istennek a dicsőségében, Istennek a jelenlétében, Uram, tisztátalan nép, tisztátalan ajkú vagyok, tisztátalan nép között lakom. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de amikor az ember bekerül Istennek a jelenlétébe, akkor az első és legfontosabb dolog, aminek kell történnie, és ezért vágyok, erre vágyok, hogy ez történjen meg, hogyha bűn van az életemben, az lepleződjön le. Mert a bűnt és az imádást az Úr együtt nem tudja elszenvedni. Ezt maga Ézsaiás könyvében olvashatjátok. Ézsaiás, amikor Isten azt mondta, hogy tovább szeretnélek léptetni, tovább akarlak vinni a szolgálatban, valami újabb feladatot akarok rád bízni. Az első dolog az volt, hogy bevonta őt az ő dicsőséges jelenlétébe, és megengedte megláttatni a saját bűnét. És nem csak megláttatta vele, hanem Ézsaiás arra is kapott kegyelmet Istentől, hogy fel is ismerje, és meg is bánja, és nem a másikat hibáztatta. Először azt mondta, hogy tisztátalan vagyok, és másodszor mondta azt, hogy tisztátalan ajkú nép között lakom. Nem az volt a válasz arra. De hát Uram, azért vagyok tisztátalan ajkú, mert mindenki az. Hát mindenki nézi a barbárok között, vagy barátok között. Úgy hallottam egy testvérem, hogy a barbárok között. Mondom, hogy milyen filmsorozat, ez még sose hallottam róla. És azt mondja, a barátok között. Aztán mindenki nézi, akkor én is nézem. Más is lop, én is lopok. Más is csaladót, én is csalokadót. Mi van ebbe? Más is együtt él a szomszédasszonnyal időnként, én is. Mi van abba? Semmi más. Semmit nem csinálok mást. Tisztáltalan nép között lakok, én is olyanná vagyok. Mi van ebbe? Nincsen semmi, hogyha nem vagyok benne az Isten dicsőségében, és ugyanúgy akarok élni. Azért nagyon ciki az, hogy sokszor az emberről azt se tudják a környezetében lévők, hogy hívő. Mert ugyanúgy beszél, ugyanúgy röhög a hülye vicceken, ugyanúgy gondolkozik, ugyanúgy cselekszik, mitől vagyunk mások. És Ézsaiás, aki Isten embereként volt már ebbe a helyzetbe benne, de Isten tovább akarta őt vinni, megengedte neki Isten, hogy meglássa a bűnét. A 139-es Zsoltárhoz, ha egy pillanatra odalapoztok, a legvégén van néhány vers, ami nagyon ide tartozik, és megmutatja Dávidnak a szívét. És erről a szívről tett tanúbizonyságot Ézsaiás is, és megmondom nektek őszintén, hogy azóta, amióta ezt én olvastam, én is ezzel a szívvel szeretnék járni. A 139-es Zsoltár 23. 24. versre mondja a következőt. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok a téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Vizsgálj meg engem, Istenem, ismerd meg a szívemet. Próbálj meg, ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok a téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Azt mondja a Zsoltáros, Istenem, én akarom, hogy te újra és újra és újra vizsgálj meg engem. Én vágyom arra, hogy újra vizsgálj meg engem, mert az ember önmagát be tudja csapni. Nem tudom, vagytok itt annak, hogy tudjátok, hogy magunkat fel tudjuk menteni. Na jó, akkor csak én vagyok ilyen. De előfordul, nem? Amikor magunkat mentegetjük, de mondja az ige is, az ember magát, az föl tudja menteni. Hát az azért van, mert... De amikor odajárlok Istennél, és azt mondom, Istenem, itt a szívem, kinyitom ötted, vizsgálj meg engem. Még amit én elrejtettem magam elő, még azt is hozd elő, mert nem akarok a Szent Isten jelenlétébe csak szent módon járni. Nem tudom, és nem akarom az Isten szolgálni csak úgy, ahogy neki kedves. Ehhez mi kell? Újra és újra és újra meg kell, hogy vizsgáljuk a szívünket. Pál apostol odáig ment, hogy a korintusiaknak azt mondta a második levélnek a végén, hogy vizsgáljátok meg, hogy hitben jártok-e. Egyáltalán, hogy hitben vagytok-e. Ezek ijesztő üzenetek. Ritkán hallani ezeket mostanság. Sokkal több a halleluja dicsőség az Úrnak üzenet. Csak az a helyzet, hogy Isten szent. És őt csak szent módon lehet disztelni és dicsőíteni. Megtűrt bűnökkel nem tudjuk őt hitelesen szolgálni és képviselni. De még olyan bűnökkel sem, amelyek akadályoznak bennünket a tovább lépésben. És úgy néz ki, Ézsaiásnál volt egy ilyen, a tisztátalan beszéd. Isten prófétája a tisztátalan beszéd, de ez beszél. Azt mondja neki, és úgy hiszem, ez később ki is derül, hogy olvastuk. Isten elhatározta, hogy Ézsaiást bevonja egy magasabb szolgálatba, egy komolyabb szolgálatba, egy nagyobb elhívásba. Az egész nép felé kellett neki olyan dolgokat mondania, amelyek semmiképpen nem a ma úgynevezett sikerevangélium üzenetei, a népszerű üzenetek. Nem ettől lett Ézsaiás ünnepelt szónok, és meghívott minden gyülekezetbe örömmel várt szolgáló. Ettől az üzenettől, amit rábízott. És azt mondta Isten, hogyha ezt az üzenetet bíztam rád, ezt csak úgy tudod megtenni, hogy te tiszta vagy és szent. Világos, amiről beszélek? Vagy nem tudom, szóljatok, jelezzetek vissza, hogy hagyd abba, nem jó, máshogy, újra, mert ez a kulcsfontosságú az üzenetnek a megértéséhez. Hogy ezt megértsük. Tehát, amikor bemegyünk Isten valóságos jelenlétébe, és bűn van az életünkben, akkor az biztos, hogy Isten le fogja leplezni a bűneinket. Kérdés az, hogy mi ezzel mit csinálunk. És nekem az volt a felhívás, a felszólítás, a bátorítás ebbe az üzenetrészbe, hogy Isten szeretne bennünket tovább vinni az ő szolgálatában. Nem akarja, hogy megelégedjünk azzal, amink van. Vagytok itt ilyenek, akik szeretnétek tovább lépni? Ó, egy páran vagytok. Dicsőség az Úrnak. Többiek meg. Hajrá. Biztos, hogy ti is úgy vagytok. Hát miért járunk gyülekezetbe? Hát nincs jobb dolgunk. Kint nagy buli van, vásár, mi van itt, Mihály nap, figyeltek, Mihály napon járni, hát a legjobb dolog, nem? Nem, azért vagyunk itt, mert szeretnénk növekedni Isten megismerésében, szeretnénk betölteni az elhívásunkat, szeretnénk hitelesen élni a hívő életünket, szeretnénk nem csak hívők lenni, hanem tanítványok, szeretnénk azt, hogy a életünkön keresztül Istennek az ereje nyilvánuljon meg. És sok mindent megteszünk ezért. Sok mindent imádkozunk, gyülibe járunk, szolgálunk, sok mindent teszünk, és mégis vannak pontok, amiknél megállunk, és úgy érezzük, hogy nem tudunk tovább menni. És én azt kaptam, hogy sokszor ezek az akadályok, ezek bűnök, amelyeket elrejtettünk, vagy amelyekre nem figyeltünk oda. Nem tudom, hogy ez neked mi, nem is tisztem tudni. Nekem csak az a tisztem, hogy elmondjam. Hogyha tovább szeretnél látni, menj be az Úr jelenlétébe. És hagyd, hogy Isten leleplezze előtted, mi az, amit neked akadály az életedbe. Lehet, hogy ez épp a beszéd. Lehet, hogy ez a férjeddel, feleségeddel való viselkedés. Lehet, hogy a főnököddel, a beosztottaddal szembeni viselkedés, vagy a tanároddal, vagy a diákoddal, nem tudom. Lehet, hogy egy érzés, amit egy harag, egy meg nem bocsátás, amit megtartasz. Nem tudom, mi lehet ez. De ami bűn, az mindig akadály. A bűn az mindig fal, az mindig elválaszt, az mindig akadályoz az Isten szolgálatában. Ézsaiás tehát Istennek a dicsőséges jelenlétében nem indított egy új minisztrit, egy új szolgálatot, hanem leborult, összeesett, és azt mondta, jaj, nekem végem van, itt ért véget a bimbózó szolgálatom. Elvesztem, mert tudta, hogy Isten szent. Látta, hogy Isten dicsőséges és szent, és ez a dicsőség az egész földet beteríti. 139-es Zsoltárhoz, ha visszalapoztok az elején, pont olyanokat olvasunk, hogy Istenem, mindenhol jelen vagy. Hogy te, ha a mennybe vagyok, ott vagy, ha lemegyek a sehova, ott is jelen vagy. Ha tudod, mikor fekszek, mikor kelek. Isten mindenható és mindenütt jelenlévő. És azt mondja Ézsaiás, hogy az dicsősége betölti az egész földet, el se tudok rejtőzni előle. Tisztátalan vagyok. és a nép, akik között lakok, tisztátalan, mit csináljak? Bocsáss meg nekem, Uram! Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én úgy hiszem, hogy az Isten dicsőségének a jelenlétében az első számú dolog, ami velünk történhet, az az, hogy rácsodálkozunk arra, hogy Isten szent. És dicsőséges. És nem az érzéseket keressük, hogy jobban érezzük magunkat, hogy nekünk jobb legyen, hanem azt keressük, aki ő maga. Ma nagyon sok minden van már tényleg ebben a világban. Nagyon sok minden van a kereszténységben. Sokszor mondjuk azt, hogy és bementem az Úr jelenlétébe, és ott voltam az Úr jelenlétébe, de ha valaki bemegy az Úr jelenlétébe, azután nem fog átkozni. Azután nem fog haragudni, azután nem fog meg nem bocsátani, hanem az Úr jelenlétében Isten segíteni fog neki leleplezni a bűnét, hogy megtérhessen. Én úgy hiszem, hogy erre van a legnagyobb szükség. Én szeretnék ébredést. De az ébredés számomra nem azt jelenti, hogy az emberek majd kívülről be fognak jönni az egyházba. Mert miért jönnének be az egyházba, ha a hívők alszanak? Az ébredés az rólunk szól. Nekünk kell felébredni. És ha mi felébredünk, az azt jelenti, hogy ráébredünk Isten jóságára, szentségére, dicsőségére, akkor jönnek a változások. Ez az egész Ézsaiás könyve egyébként is nagyon Krisztus központú könyv. És ez az egész számomra erről is szól, hogy most, ma, amit nekünk tennünk kell, oda menni a kereszthez, megalázni magunkat a keresztnél, és elismerni, megbánni a bűneinket minél gyorsabban, és minél mélyebben. Na mi történt? Miután ezt megtette Ézsaiás. Tehát Ézsaiás gyakorlatilag bűnvallást tartott. Bűnbánatra jutott. Felismerte, kimondta a legnagyobb problémát az életébe. Tisztátalan a beszédem. A válasz mindig ez, amit itt olvasunk. A tiszta, őszinte bűnbánó szívet Isten nem veti meg. Soha. A tiszta bűnbánó szívre, ami Ézsaiásban volt, a válasz az volt, hogy Isten elküldött egy szeráfot, hozta a parazsat, amit az oltárról, az Isten szentségének, a dicsőítésének az oltáráról vett rá, szájához érintette, és a következőt mondta, íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Hát, ennél jobb jó hír. Kevés van ezen a földön. Hogyha az ember leleplezi a bűneit, van bűnbocsánat. Meg lehet térni, és meg lehet változni. Meg lehet újítani az Istennel való kapcsolatunkat. És figyelem, most nem olyanokról beszélek, akik még soha nem ismerték az Urat, hanem olyanokról, akik már ismerjük. Nagyon egyszerű, meg kell látnom, hogy hogy élek. Hogyha úgy érzem, hogy nem mennek a dolgaim annyira, vagy nem úgy mennek, akkor bele kell néznem a tökéletes tükörbe. Kell vennem a bátorságot. Nem szabad elrejtőznöm az Isten elől, és azt kell kérem, Uram, itt vagyok, vizsgálj meg engem, valami nem megy, valami botladozik, valami nem sikeres. Mi a baj? És az Úr meg fogja mutatni. De nem kifelé, nem másban, hanem bennünk. De ez még kevés lenne. Nemrég rájöttem arra, hogy nagy különbség van a vádlás és a kárhoztatás, valamint az Istentől való meggyőzés között. Sokszor az ember érzi, hogy bűnös, rosszul tett valamit. Ha az ördög vádol és kárhoztat, akkor is azt érzem, hogy rosszul tettem valamit, elrontottam, nem kellett volna ezt vagy azt vagy amazt tennem. Vagy nem kellett volna elmulasztanom ezt vagy azt vagy azt a dolgot. De amikor az ördög vádol és kárhoztat, akkor nincs reménységem. Akkor teljes mértékben elveszettnek érzem magam és jövőkép nélkülinek. Úgy érzem, hogy végem van. Nem tudom, érzitek, tudjátok ezt az érzést? Amikor az ördög vádol és kárhoztat, akkor nincsen jövőkép, akkor azt mondom, hogy végem van, akkor elveszem, akkor visszaadom a szolgálatot. Én ezt már nem csinálom tovább, mert ma sem ment, vagy jövőre sem megy. Ez az ördögnek a vádlása, károsztatása. De amikor az Úr győz meg a bűneinkről, akkor ugyanúgy érezzük annak a súlyát és a terhét, hogy elrontottuk, hogy bűnt követtünk el, de van még valami ebben, és ez pedig a reménység, hogy meg lehet ebből térni, hogy ki lehet ebből jönni. Hát a legnagyobb hiány ma, az egyik legnagyobb, az a reménységnek a hiánya. Hogy látják az emberek a problémátokat, a gondokat, de nem látnak reménységet. Frank hitel. Hát milyen reménység van az embernek kifelé a frank hitelből? Emberileg? Nulla. Fogalmunk sincs. Egyszer nem tudom. Milyen tanácsot lehet adni annak, aki frank hitelt vett föl? Fogalmam sincs. Ne vett föl, de hát már fölvette. És fogalmunk sincs. Egyetlen hely, az, ahol az ember választ kaphat a kérdéseire, ez az Úrnak a jelenléte. 73-as Zsoltárban, Aszáf Zsoltára. Biztos sokan ismeritek. Aszáf, Dávid 24 órás dicsőítő szolgálatának egyik kulcsembere. Csodálatos dalokat szerzett. Istennek a jelenlétében tartózkodott 24 órán keresztül. Sokszor napokon keresztül kísérjött a sátorból. Ha valaki ő tudhatta, milyen Istennek a dicsősége. Igaz? Ezt írja róla a Szentírás. És aztán egyszer kijön a dicsőítő összejövetelről, mert éppen leváltották, megy hazafelé, és ahogy sétál hazafelé, mit lát? A bűnös emberek dőzsölnek. Jól élnek. Hát nézd már, ez most vett BMW-t. Hát múlt héten vette. Hát már megint új van neki. El vannak hízva. A szemeik kinnülnek a kövérségtől. Nem tudom, milyen képe volt a szászakértet. Egy gülű szemű embereket látott maga előtt. És azt mondja, Istenem, hát ezeknek olyan jó megy a dolguk. Én meg állandóan csak szolgálok. Gyülekezetbe járok. Evangélizálok. És nézd rám, Uram. Emlékeztek erre a Zsoltárra, nem? Vagy nézzétek meg majd, benne van a Bibliában, 73 Zsoltár. És mondok egy, hogy lehet megtalálni, te tök jó. 72-es és a 74-es között. Fantasztikus, olvastam előbb egy történetet, nagyon jó. Tehát a válasz, hol találta meg a száfa választ? Azt mondja, de bementem az Úrnak a jelenlétébe. És az Úr jelenlétében leesett nekem, hogy igazából nekem nagyon jó dolgom van, ők viszont nagyon csúszós úton járnak. Sokszor, amikor levesszük a tekintetünket a mennyről, a keresztről, a Krisztusról, és csak azt látjuk, ami körülvesz, akkor elveszítjük a reménységünket, és elkezdünk ugyanúgy beszélni, viselkedni, tevékenykedni, mint ahogy a környezetünk és a világ teszi. De a megoldás az, hogy be kell menni az Úr jelenlétébe. Be lehet-e menni az Úr jelenlétébe? Mikor tudok bemenni az Úr jelenlétébe? Bármikor? Kin múlik? Istennél valószínű, hogy figyelj, hogy 4-5-ig van belépés. Gyere ide 3:50-kor, akkor foglalkozok veled is. De nem így van. Vagy mi van? Bocsánat. 3:50-kor már lekéstük, igen. De nem ilyen. Isten bármikor rendelkezésünk áll, bármikor kész van arra, hogyha mi nyitott szívvel fogadjuk, abban a pillanatban be tud jönni az életünkbe. Még a metron, vagy itt mondjuk nincs, de villamos, autó, mosogatás közben. Tudom, most olyan dolgokat mondok, hogy hagyjál már, honnan jött ez az ember? Mosogatás közben az Úr tud szólni. Ajaj, akkor tudám igazán. Türelem, békesség, és stb. Tehát tud az Úr szólni hozzánk. Én például, amikor 1989-ben végeztem a műszaki egyetemen, és utána elkezdtem dolgozni, és az egyik munkahelyem egy olyan, én 90-ben tértem meg, 1990. május 26-án este, és fiatal keresztényként én nagyon, nagyon buzgó voltam. Tehát úgy gondolod, ide nekem az oroszlánt is című hozzáállásom volt így mindenhez, és a munkámban is így volt, és hát kicsit el voltam szálva, nagyon el voltam szálva, és egy érdekes, egy világi emberen keresztül szólt hozzám Isten. De egyértelmű volt, hogy Isten szól hozzám, egyértelmű, hogy annak az embernek köze nincs Istenhez, tehát olyan volt, mint egy szamár, nem bántom őt, csak úgy használta őt Isten. És egyszerűen, amikor elmondtam, hogy a munkaidő után körülbelül 5 óra, 4-6 körül beszólt nekem 2 mondatot, és onnan egy hétig én padló alatt voltam. És onnantól fogva már biztos voltam benne, és azóta is tudom, hogy Isten bármikor, bármilyen helyzetben, bárkin keresztül tud szólni, ha eljön az ideje. Jobb nem ilyen drasztikusan mondjuk, hogy szóljon, de bármikor és bármilyen helyzetben csak rajtunk múlik. Erről majd később szeretnék beszélni. Tehát jött a válasz, és a válasz, Istennek a válasza a bűnbánó szívre a bűnbocsánat. Elfogadjátok ezt velem együtt. Hogyha megbánjuk a bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja azokat. Elfogadjátok azokat, hogy ne mondjuk azt, hogy mi nekünk semmi bűnünk nincs, mi teljesen kóserek vagyunk, nekünk semmi problémánk nincsen. Azt mondja legalábbis János. Ha ezt mondjuk, azoggá tesszük őt. És nincs meg bennünk az igazság. Ez nem azt jelenti, hogy most csak kutatok már valami bűnt az életemben. Olyan jó vagyok, de most, hogy hallom ezt a szolgálatot, egyre rosszabbul érzem magam. Valami biztos van bennem is. Egyszer elmentem orvoshoz, nem sűrű járok, mert pont amiatt, amit mindjárt mondok. Fájt a hasam, nem is tudom, nem emlékszel, hogy mi volt? Vagy szívritmus zavar problémám volt, nem tudom micsoda, de azt mondták, hogy átvizsgálják a ultrahanggal a hasamat, mondom, szívemnek miköze a hasamhoz, nem tudom, bár hát krétai agonoszt rest hasag lehet, nem tudom. Tehát a lényeg az, hogy elkezdték megvizsgálni, előző este nagyon jól bevacsoráztam, tehát így jól éreztem magam, és másnap megyek, nem szabadott enni, és elkezdték vizsgálgatni így a hasamat, és így megnyomta egy pontom, összerezzentem. Na, azt mondja az orvos, aki keres, az talál. Hát mondom, miért? Hát mondja, csak találunk itt valamit. Mondom, én nem azért jöttem, hogy feltétlenül találjon valami bajat bennem. Hát mi van, ha egészséges vagyok? Hát mondom, jót vacsoráztam tegnap. Ha, és elkezdtem, majdnem megműtött. Úgyhogy nem gondolom, hogy így kéne nekünk lenni keresztényeknek, hogy biztos, hogy találunk valami bűnt. Ha más nem, a pásztor talál. De ha a pásztor nem, a feleségem, vagy a férjem biztos. Nem hiszem, hogy így van. De az viszont igaz, hogyha azt állítjuk magunkról, hogy velünk minden rendben van, akkor nekünk úgy kellene szolgálnunk, olyan tűzben kellene élnünk, olyan erővel és hatalommal kellene járnunk, hogy az csak na. Tehát nem kell félnünk attól, hogy Isten megmutatja a bűneinket és vétkeinket. Ezt szeretném elmondani nektek. Nem kell félnünk attól, hogy Isten leleplez, de a szívünknek meg kell vizsgálni, hogy akarunk-e előrelépni, vagy sem. Ha akarunk előrelépni, biztos, hogy az Úr kezelésbe fog venni, és átvizsgál bennünket. Ránk teszi az igének a ultrahangját, és átvizsgál bennünket, és ha talál bennünk valamit, mit mondunk? Azt mondjuk, Uram, köszönöm, hogy segítettél leleplezni, köszönöm, hogy megmutattad, bocsáss meg nekem. És mit fog tenni az Úr? Ha tiszta szívből mondod, tuti biztos az, hogy megbocsát, mert ezért küldte el a fiát, Jézus Krisztust. 8. vers. Mi történik azután, miután jön a szeráf, és azt mondja Ézsaiásnak, bűnöd el van véve, vétkert meg van bocsátva. És ez egy nagyon fontos dolog, ami ezután történik. És a következő, 8. vers. Ezt nem olvassátok előtte való részekben egyáltalán. Majd az Úr szavát hallottam. Majd az Úr szavát hallottam. Aki ezt mondta, kit küldjek el? Kimegy el követségünkben. Abban a pillanatban, ahogy az ember megszabadul a bűneinek a terhétől, megnyílik a füle, hogy halljon, hogy meghallja az Úrnak a szavát. Jézus azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engem, és én ismerem őket, és ők ismernek engem. Igaz? János Evangélium 10. részben. Hogyha Istennel járó emberek vagyunk, akkor, és juhok vagyunk, akkor nekünk lehetséges meghallani az Úr hangját. Lehetséges Istennel egy bensőséges kapcsolatban élnünk. Lehetséges Istennel járnunk. Kinek jó hír ez? Nekem nagyon. Felszabadító jó hír. Azzal együtt, hogy még vannak titkos kis ügyeink, dolgaink? Igen, azzal együtt, mert amikor eljön az Úr, Isten meg fog tisztítani bennünket. De már most, ebben a pillanatban is van lehetőségünk arra, hogy Istennel járjunk. De ha tovább akarunk lépni, és úgy hiszem, hogy Isten titeket és engem is tovább szeretne vinni az ő szolgálatában, akkor ahhoz az szükséges, hogy a felismert bűneinket tiszta szívünkből bánjuk meg, vigyük oda a kereszthez, hogy Jézus vére el tudja fedezni, és bűnbocsánatot kapunk. Ezután meghalljuk az Úrnak a szavát. És innentől már olvashatjátok. És mondta az Úr nekem. És én kérdezem az Urat, ő pedig válaszolt. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem évek óta, ha megkérdezik tőlem, vagy én magamtól, hogy mit szeretnék a legjobban, akkor én két dolgot szeretnék a legjobban. Az egyik, mindig mindenhol, minden körülmények között meghallani az Úr hangját. A második, meg is csinálni. Ha ez a két dolog megtörténik, nem fogok elveszni ebbe a világba. Mert amit látok ma ebbe a világba, az egy elképesztő mennyiségű információ. Nem tudom, te hogy vagy vele, de egyszerűen ömlik az emberre az információ. És állandóan döntéseket kell hoznunk. Minden percben, az ébrenlétünk idejében legalábbis. Állandóan vegyem, ne vegyem, tegyem, ne tegyem. Itt egy információ, ott egy információ, amott ömlik az emberre. Nem is tudom, mivel, mihez lehet hasonlítani. Volt-e olyan kor, mint most? Nagyon büszke ma az emberiség arra, hogy a tudásnak a korában élünk, az információ hatalom. Azt tanítják a gyerekeinek, hogy minél többet tudjanak, minél több ismeretet tegyenek szer. De hát épp ez a sok ismeret, ez a sok tudás tette, felfúvalkodottá ezt az emberiséget, és ez a sok ismeret okozza azt, hogy egyre több ember belefullad az ismeretbe. És ez a veszély rád és rám is leselkedik. Tehát úgy önti ránk az ördög az információkat, az ördög is, és a világ is, és mindenféle módon, hogy fulladjunk bele. Mert ezekkel az információkkal kezdenünk kell. Árfolyamok, döntések, időjárás, menjünk, ne tegyünk, tegyük, ne tegyük. Így jó akció van. Tesco-ba 20% engedmény van, de holnap már 22,5 lesz. Sose értettem meg, hogy miért mennek fel Jászberénybe Budapestre 20% akcióért. Komolyan mondom. A benzinköltség elviszi, de nem számít, akciósan vettem. Ez a tudat, hogy akciós. És figyeljetek, egész Európában nincs olyan nagy hatalma az akciónak, mint Kelet-Európában. Nem tudom, hogy... Tehát Magyarországon elképesztő. Kiejteni azt a szót, hogy akció, tehát a Pavlovnak erről kellett volna csinálni a tudományos munkáját. Magyar ember akció. Kupon. Elképesztő mennyiségű információ önt el bennünket, és döntéseket kell hoznunk. Nem tudjuk azt, hogy az a dolog jó-e vagy nem. De nagyon sok rossz döntést hozunk, amelyek hosszú időkre eltávolítanak bennünket az Isten útjától. Semmiképpen nem akarom bántani a hitelt felvevőket, mert nagyon sokan tényleg a lakásukra vették fel, de nagyon sokan a tévére vették fel. És azért tart itt ez a világ, és nem csak Magyarország, hanem az egész világ, mert olyan dolgokat vettünk, amelyek nem kellettek volna, és sokkal tovább nyújtózkodtunk, mint a takarónk ér. És a jövőnket költöttük el. És azt hittük, hogy majd meg tudjuk fizetni a jövőnket. És most kiderült, hogy nem tudjuk megfizetni a jövőnket. Nem csodálnám, ha kiderülne, hogy az ördög van az egész mögött. Hány jó szándékú ember, hány istenfélő ember került bele ezek miatt a dolgok miatt csapdába. Mert elhitte, hogy az a tévé neki kell. Elhitte, hogy ő elköltheti azt, ami nincs. És most küzdünk. Egyetlen kimenekedés van ebből az elképesztő mennyiségű információs halmazból. Minden egyes helyzetben megállunk, minden döntés előtt megállunk, és azt mondjuk, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? De erről majd kicsit később akarok beszélni, de még ide visszaugrok. Tehát, amikor az embernek a szíve felszabadul a bűnnek a terhe súlya alól, alkalmas és képessé válik, hogy meghallja az Úrnak a hangját. Amikor meghallom az Úrnak a hangját, és itt is Ézsaiás meghallotta, aki hallott egy szózatot, azt mondja, kimegy el nekem. Nem az volt a szózat, na Ézsaiás, végre már megtértél, már annyira várok rá, gyerünk, 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 mert munka van. Nem. Egyszerűen csak földobta az Úr a kérdést. Kimegy el nekem? Még azt sem mondta, hogy Ézsaiás, tervem van veled. Egyszerűen csak hallja az Úr szavát az ember. Kit érzi el ezt a feladatot? Nem ilyen néha, amikor érezted, hogy Isten megszólított, érezted, hogy le tudtad tenni a terheidet az Úr előtt, és érzel egy hívást belül, hogy mintha az Úr azt kérdezné tőled, ki megy el nekem? Ki végzi el ezt a szolgálatot? Ki vigyáz a gyerekekre? Ki fog evangéliumot hirdetni? Ki fog takarítani? Ez népszerű szolgálat, ugye a WC takarítás. Ki fog bepakolni? Ki fog jönni-menni? Ki fog elmenni ahhoz a családhoz? Ki fog elmenni a tanárhoz, a diákhoz? Ki fog szólni a munkatársodnak, a főnöködnek? Ki fog elmenni nekem? És az Ézsaiásnak a válasza, mi lehetne más? És úgy hiszem, hogy mi is ezt a választ hoznánk ebben a helyzetben meg. Amikor felszabadulunk a bűnünk terhe alól, amikor rádöbbenünk arra, hogy Isten mennyire irgalmas és könyörülő hozzánk, hogy milyen hosszú tűrő és milyen kegyelmes. Mi mást válaszolhatnánk: Uram, én téged akarlak szolgálni életem minden napján. Én nem akarok semmi más tenni, csak téged szolgálni. Ki megyen el nekem? Hát én, Uram, engem küldj. Az a helyzet, hogy nagyon sokszor fel tudjuk buzdítani mi vezetők, gyülekezetek, előjárói a gyülekezeteket. Fel tudjuk lelkesíteni őket. Fel lehet titeket is fel lehet lelkesíteni. Megvannak az eszközök, a technikák rá. Igaz, Sanyi? Ő nem szokta, de bárki más. Mindenki más. Fel lehet az embereket úgy lelkesíteni, hogy a végén olyan döntést hoz, igen, csináljuk. És amikor hazamegy, azt mondja, jó ég, mit csináltam? Mit mondtam? Jó ég, rávettek arra, hogy a havi fizetésemnek a negyedét adjam be. Te jó ég, hol voltam én? Te, mi? Mint a kábaság lett volna az emberen. Fel lehet az embereket emberileg lelkesíteni, de egy szó nem volt erről. Az Úr nem akarta fellelkesíteni. Ő csak feltett egy kérdést. Ki megy el nekem? Na most nekem az a gyanúm, hogy ez a kérdés most is itt van a levegőben. Csak az, hogy meghalljuk, az mindent, de mindent le kell tegyünk az Isten kezébe. És miután Ézsaiás meghallja ezt a kérdést, ki lesz az én követem? Kit küldjek el? Ézsaiás azt mondja, hát engem küldj. Az Úr válaszolt. Tehát létrejött a kapcsolat, a kommunikáció Isten és ember között, Isten és az ő gyermekek között. Azt mondta, menj, és mondd meg a népnek, és elmondta az üzenetet. És ez az üzenet nem a népszerű evangélium üzenete volt, hanem ez az üzenet az intés, a figyelmeztetés üzenete volt. Így kellett elindulnia Ézsaiásnak. Miért mondom ezt? Én azt gondolom, azt hiszem, hogy ma az Isten népének szüksége van arra, hogy felálljanak az Ézsaiások. Felálljanak azok az emberek, akik végre hajlandóak az Isten szájából hallott dolgokat mondani, ahelyett, hogy azt mondanák, amit elvárnak tőlük. Mert az elvárás az nem arról szól ma, hogy a bűnökről, a megtérésről beszéljünk. Az elvárás az lesz, hogy gyere a gyülekezetbe, gyere az Úrhoz, mert meggyógyulsz, megszabadulsz, az Úr helyreállít, és mi igaz, de következmény, és nem pedig cél. A következménye annak, hogy helyreállítjuk az életünket Jézus Krisztussal. Hogy megbánjuk a bűneinket, és a hű és igaz, és megbocsátja azokat. Mennyire voltam világos? Akinek szüksége van arra, hogy és az Úr megmutatja neked, a Szent Szellem megmutatja neked, hogy mik ezek az akadályok. Lehet, hogy megmutatta, ki ez az Uzziás. Mi az, aminek egyszerűen el kell tűnni az útból? Várhatod is, de félre is tolhatod. Lehet, hogy megmutatja azt, hogy amikor benn voltál legutóbb az Úr jelenlétébe, ami még egyszer mondom, nem egy borzongós, különleges érzésvilág, sokkal több és más. Járhat ezzel. Borzonghat az ember bele, de az Úr jelenléte az nem érzelem, hanem egy valóság, ami az ember szívének a mélyébe belehatol. És amikor ott azt mondja, hogy figyelj, ez a problémád, már évek óta nem bocsátottál meg az apádnak, akkor foglalkozz most ezzel, kérlek. Bármi legyen ez, az Úr meg fogja neked mutatni. És a másik dolgot is szeretném elmondani, mert ez nagyon kapcsolódik ehhez. Az Úr hangjának a meghallásáról. A Példabeszédek könyvének a harmadik része, ha lapoztok velem együtt, akkor ott fogjuk megtalálni ezt a néhány verset, amelyet szeretnék nektek elmondani. Láttuk Ézsaiásnál, hogy három irány valósult, három irányt látunk. Az első irány, amikor Ézsaiás meglátta az Urat, ez a felfelé való irány. Felnézett. Tudod, sokszor azért nem látjuk meg az Urat, mert nem nézünk fel. Mindig csak lenézünk a földre, a bajainkra nézünk, a problémáinkra, mint az értkígyónál is, amikor megmarta a kígyó Izrael bűnei miatt az embereket, mindig csak lefelé néztek, a sebeiket nézték, és azt mondta nekik Mózes, nézzetek fel az értkígyóra. Nézzél fel a hegyekre, mert onnan jön a te szabadulásod, mondja az ige. Tehát sokszor szükséges az, hogy felfelé nézz. A felfelé nézéshez pedig arra van szükséged, hogy legyen egy nyugodt időd. egy szombatod az Úrral. Mert a pörgés között nem tudunk felnézni. Amikor állandóan pörgünk, tesszük a dolgokat, nem tudunk felnézni. Szükségünk van azokra az időkre, amikor fel tudunk nézni az égre. Fel tudunk nézni a hegyekre, és felemeljük a szemeinket, mert onnan jön a mi szabadításunk. Az első teát, ami Ézsaiásnak a lehetősége volt, látta az Urat, az fönt van. A második irány a saját szívének a mélysége. Látta az Úrnak a magasságát, messze felemeltetett királyi széket. Aztán belelátott a szívének a mélyébe, és meglátta a saját hibáját és bűneit, és hajlandó volt ezt elismerni és megbánni. És miután ez történt, Isten kinyitotta a szemét, hogy lásson is ez a harmadik irány kifelé, az emberek felé, az emberek szükségei felé. Azt mondja, kimegy el nekem. És azt mondja Ézsaiás, én kész vagyok, én elmegyek, elmondok mindent, amit akarsz, mert ez már róluk szól, az emberekről, hogy megtérjenek hozzád. Három irány. Isten, önmagam, szívem mélysége és az emberek. És ha megnézitek, ugyanez a három irány nagyon sok helyen megjelenik a Bibliában. Például a következő részben is. Példabeszédek harmadik rész, 4-5-ös vers. 5-6-os. Tehát példabeszédek 3-5-6-os. Bízzál az Úrban teljes szívedből, ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Amen. Tehát ezt még egyszer. Bízzál az Úrban teljes szívedből. Ez a felfelé irány. Ne a magad eszére támaszkodjál. Ez már én rám mutat. Minden utadon gondolj rá, amikor jársz, kelsz. És az ígéret, ez a negyedik, és ő egyengetni fogja az ösvényeidet. Van tehát három dolog, három feltétel ahhoz, hogy Isten egyengesse az embernek az ösvényét. Hányan szeretnétek azt velem együtt, hogy Isten egyengesse az ösvényeit? De jó. Az első feltétel azt mondja, Salamon, bízzál az Úrban teljes szívedből. Az Istenbe való bizalom, a felfelé tekintés, az, hogy nem abban bízok, ami volt, nem a másikban bízok, nem a gyülekezetben bízok, kivéve ezt, ez egy nagyon jó belehet, de nem csak viccelek. Nem gondolom, hogy a gyülekezetet azért hozta volna létre, hogy abban bízunk, az Úrban bízunk, és ha bízok az Úrban, akkor abból fakadóan tudok bízni a testvéreimben is, de egyébként testi és emberi lesz. Bízzál az Úrban teljes szívedből. Azt is hozzátesz, hogy teljes szívedből. A bizalom az egy rátámaszkodást jelent. A bizalom szó azt jelenti, hogy teljes súlyommal, teljes életemet kész vagyok rátenni az Úrra. Kiben tud az ember bízni? Például van egy 3 éves gyermek. Tudsz benne bízni, hogy el tud vezetni egy autóbuszt? Mondjuk beül az autóbusz volánjához, és várja az állomáson az embereket. Emberek meg szállnak föl. Budapesten történt meg ez az eset, ez nem egy 3 éves fiúval, Műszaki Egyetemen történt, nagyon érdekes emberek voltak a Műszaki Egyetemen, én is az voltam, de ez most nem rólam szól, hanem egy közlekedés karos srácról, akiknek kötelező volt megtanulni autóbuszt vezetni, meg villamost vezetni, és a srác a Budapesten a Móricz Zsigmond körtéren volt egy buszállomás, és ott az egyik busznak volt ő a vezetője, és azt mondta, eljátszik egy poént, és fölvette egy fekete szemüveget, egy fehér botot, és elindult a busz végállomásnál levő busz felé. Így. És ott álltak sorba a busznál, az ő buszánál a utasok, és megkérte az egyiket, vezesse oda, oda vezette. Akkor megnyomott valami gombot, kitapogatta, kinyílt az ajtó, felszállt, és akkor többiek is szálltak fel a buszra, és akkor kísérték volna hátra. De mondta, hogy nem, ő az első ülésben. És így beült az első ülésbe. Letette a botot, és így, és az a vezető ülésbe. És az emberek így nézték. És akkor először próbálták, hogy ne elnézést, ez a sofőrnek helye. Én vagyok a sofőr. És de mondták, ne viccelje, nem viccelek, és beindította a buszt. És az emberek spricceltek lefelé a buszról. A srácot elkaszálták természetesen ezért, de megérte neki. Látjátok, mai napig is erről van szó. Isten tiszteleten hirdetik az ő cselekedetét, mondjuk negatív, de És ezt csak azért mondom, mert ugye kiben bízik az ember, csak hogy erre emlékezzünk. Nem bízol egy vakban, hogy el fogja vezetni az autóbuszt. Sokszor mi annyira büszkék vagyunk, hogy mi bízunk magunkban, hogy majd mi tudjuk irányítani az életünket. Mert azt mondjuk, különösen, amikor megtértünk, akkor már igét is olvasunk, már vannak jó tanácsadóink, hát akkor már biztos majd én magam el tudom irányítani az életemet. Erre azt mondja itt a Salamon, akinél bölcsebb emberről, nem nagyon olvasunk, azt mondja, bízál az Úrban teljes szívedből. Vagyis nincsen helye a szívemben az önmagamban való bízásra, az államban való bízásra, ha nem tudom én milyen dolgokban való bízásra, hanem teljes egészében csak és kizárólag az Úrban. Vagyis amit az Úr mond, amit az Úr mutat, az olyan, amire rá lehet építeni az életemet. A második dolog, a magad eszére ne támaszkodjál. Hát, megmondom nektek a frankót, én ezt azért így elsőre nem tudtam benyelni. Mi az, hogy ne támaszkodjak a magam eszére? Nem azért kaptam az eszemet, hogy támaszkodjak rá? Most már mindenbe kérdezzem meg az Urat? Nem azért adott bölcsességet? Nem azért adott tehetséget? Nem azért tanítattak? Nem azért vagyok olyan okos, hogy gondoljam végig a lehetőségeket, tegyem, ne tegyem, megvegyem, ne vegyem, férhez menjek ehhez az emberhez, vagy feleségül vegyem, vagy ne vegyem, vagy elmenjek ide, vagy megvásároljam, vagy nem, én dönthetném el, hát annyi tudás van, annyi ismered. Csak felmegyek a netre, megnézem a teszteket, és kiválasztom. Nem? Én csináltam így. Már nincs meg. Ez a dolog, amit akkor így vettem. De akkor még ezt nem ismertem ennyire, ezt az igének a mélységét. Miért mondja azt az ige, hogy ne támaszkodjak a saját eszemre? Előbb beszéltünk arról, hogy azt mondja, hogy bízzál az Úrban teljes szívedből. Egész lényedet, egész életedet, az őbe való bízásba indíts. Második, ne támaszkodj az eszedre. Na most, ha az Úrra támaszkodok, akkor hogy támaszkodok az eszemre? Értitek? Kettő nem megy együtt. Kizárja az egyik a másikat. Látom, hogy ez beakadt. De nálam is beakadt. Nem értettem. Hát nem azért kaptam Istentől eszet, észt, hogy tudjak dönteni. És ebből az igéből megértettem azt, hogy nem. Nem azért kaptam az eszemet, hogy tudjak dönteni, hanem azért kaptam az eszemet, a képességet, a tehetséget, hogy meg tudjam valósítani azt, amit az Úr akar, hogy megtegyek. És így már megértettem. Hát így már értem. Azért vezettél engem, Istenem, ezen az úton. Azért vittél el ebbe az életpályába. Azért tanultam ezt, vagy azt, vagy amazt. Mert terved van az életemmel. Már megint a 139-es Zsoltárra lapoznék vissza. Ha nézzétek meg gondolatban, ott az van, vissza is lapozok, mert nagyon jó dolog van odaírva. 139-es Zsoltár következőt mondja. A 13. verstől. Te alkottad veseimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmetes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homokszemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Azt mondja itt, Zsoltáros, Dávid, csodálatosak a te alkotásaid, és közülük egyik vagyok én. Nem? Itt van. Félelmetes és csodálatos vagy, Uram, és csodálatosak a te alkotásaid. És ő is az volt. Tudod, hogy te egy csodálatos ember vagy? És nem azért, mert valaki meg akarja szerezni a pénzedet, vagy a tiszteletedet, nem azért, hanem maga az Úr mondja azt, hogy mivel az Úr alkotott, csodálatos vagy. Nem azért vagyunk csodálatosak, mert csodálatos dolgokat teszünk. Sokszor elrontjuk a dolgokat, sokszor eltévesztjük. Azért vagyunk csodálatosak, mert Isten teremtett bennünket. És azt mondja, mintha a föld mélyén képződtem volna, alaktalan testemet látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, még a napok is, amelyeket nekem szánták. Képzeld el, hogy van az életünkről egy könyv. A te életedről van egy könyv, az én életemről van egy könyv, amelyben azok a tervek, cselekedetek vannak leírva, amelyeket Isten szeretné, hogy elvégezzünk. Az a küldetés, amiért bennünket behozott erre a földre. Mi nem az édesapánk, édesanyánk akaratából születtünk meg, hanem Isten akaratából születtünk meg. Isten akaratából vagyunk fiúk vagy lányok, Isten akaratából vagyunk olyan korúak, amilyenek vagyunk, és lakunk ott, ahol lakunk. Na most le van írva egy könyv, hogy Isten mit tervezett az életünkre. Van egy megbízásunk, és még azok a napok is hozzá vannak írva, hogy hány napot kell ehhez eltöltenünk a földön. Ez jó, nem? Van egy könyv, amiben le van írva, hogy mi a terve az életednek. Új szövetségben van egy ige, ami azt mondja, hogy na, tudjátok. Így van. Tehát Isten elkészítette cselekedeteket, hogy azokba járjunk. Efézus 2.10. Köszönöm. Ez az együttműködés. Képzeljétek el egy hómezőt. A hómezőn van egy térdig érő hó. A hómező alatt olyan föld van, ahol aknák, árkok vannak. És csak egy valaki tudja az utat. Egy idős bácsi, aki már évek óta vakon is át tud menni a bokro, a árkok és a lukak között. És azt mondja, hogy figyelj, bízzál benne, ő át fog téged vezetni, mert neked át kell menni a másik oldalra. És ő megy előre. Maga után nyomokat hagy. Hát, ha én itt állok, ha van egy kis eszem, mit csinálok? Hova lépek? Lehetek büszke is. Nekem nem mondják, megérted. Pásztor nem mondja meg, majd én tudom. De ha van egy kis gógyim, akkor így lesem, hogy hova kell tenni a lábamat, még fél centire se teszem arrébb, mert lehet, hogy ott már akna van, vagy luk van. Lehet, hogy nem az én méretem, de valahogy csak át kell jutnom. Ugyanez Istennél is. Előre megtette a lépéseket. Világosan látható, hogy mi a következő lépés az életünkbe. Megvan az ő tökéletes terve. A te és az én életemre. Elhiszed ezt? Akkor mi a dolgunk? Benne járni. Megkeresni ezeket a nyomokat. Hogy tudjuk ezt megtenni? Bemegyünk az Úr jelenlétébe, és megkérdezzük, Uram, mit tegyek ma? Hol van ez a lábnyom? Mert most nem látom. Valami homály van, köd van, segíts nekem, Uram! És lehet, hogy az első segítség nem arról fog szólni, hogy ide lép, hanem az, hogy megyek tovább vele, csak bocsáss meg. És amikor megbocsátok, kitisztul az ég. És látom, igen, itt a következő lábnyom, és ott a következő, és ott a következő. Hogyan tudok erre eljutni? Úgy, hogy folyamatosan vezettett ember vagyok. Az én juhaim hallják az én szómat, mondja Jézus, és ők követnek engem, mert ki megy elől? Jézus. Az ő nyomdokait kell kövessünk. Mondja is szó szerint ezt az ige. Ha az Urat akarjuk szolgálni, az ő nyomdokait kövessük, az ő lépéseit kövessük. Miért nem szabad ezért a saját eszemre támaszkodni? Mert ha az én saját eszem szerint döntenék, lehet, hogy teljesen más döntést hoznék, máshova lépnék. Nem azt a nyomot követném, hanem azt mondom, ez nem normális, nem józan, hogy arra megy, nekem emerre kéne mennem. És mi van ott? Aknák, veszélyek. Lehet, hogy túljutok, lehet, hogy eljutok egy szakaszig, de az is lehet, hogy vissza kell fordulnom egészen addig a pontig, ahol eltévesztettem az útirányt. Azért adta az Úr neked és nekem az eszünket, a képességeinket, a talentumainkat, a természetes tudásunkat, hogy meg tudjuk valósítani azt, amit Isten rajtunk keresztül meg akar valósítani. És nem azért, hogy arra használjuk fel ezeket, hogy mi eldöntjük, hogy mi a jó nekünk és mi nem. Oké ez? Harmadik dolog. Minden utadon, így mondja szó szerint, minden utadon gondolj rá, vagy úgy is lehetne, több fordítás máshogy mondja, minden utadon keresd meg őt, vagy minden utadon ismerd fel őt. Ez pedig a következőt mondja. Teljes szívemből az Úrban bízok. Második. Nem a magam eszére támaszkodok. A harmadik. Minden élethelyzetemben megkeresem az Urat. Legyen az kicsi vagy nagy döntés. Bármilyen helyzetben vagyok, Isten nem csak a nagy döntéseidet, hanem a kicsi döntéseidet is szeretné irányítani. A kicsi döntésekben és a kis dolgokban, amik nem tűnnek a jelentékenynek, abba is szeretne téged vezetni. El tudod ezt fogadni? Sokszor azt mondjuk, hogy Jézus Úr, legyen meg minden úgy, ahogy te akarod. Kivéve azt a részt, mert azt már ugye eldöntöttem. Ezt nem mondjuk ki soha. De amikor jön egy olyan üzenet, akár alkalmon, akár olvasom a Bibliát, akár imádkozok, hogy na arra a dologra, amit már évek óta, vagy hetek óta terveztél, amit már kitaláltál, amit nagyon úgy akarsz, oda akarsz menni mondjuk egy időben, egy program, és jön az üzenet, hogy ne menj, akkor ezt nagyon nehéz meghallani, ha már előtte felkészültem rá, ha már úgy intéztem mindent, igaz? De valójában az Úr nagyon sokszor így tanít bennünket. Kis dolgokba kezdi el, nem a nagyon nagy dolgokkal, a kicsikkel, hogy vajon engedelmesek vagyunk-e. Ézsaiásnál se a legnagyobb dolgokkal kezdte, csak a beszédével. Nagy dolog volt az neki, mert egy új szintre tudta vinni. És nálunk is sokszor ez van. Minden utunkon meg kell keresni az Urat. Lehetséges-e ez? Ez csak azoknak lehetséges, és csak azoknak fontos, akik eldöntik, hogy én az Úrnak az akaratát akarom megcselekedni egész életemben. És azt szeretném, hogy bármit teszek, örömet szerezzek neki. Óriási dolog örömet szerezni az Úrnak. Mosolyt csalni az arcára, már csalást értsétek jól. Hogy amikor lenéz a mennyből, és azt látja, hogy az én gyermekem ezt teszi, akkor azt mondja, hogy ez az, pont ezt kell csinálni, pont ott van a lábnyom. Szent Szellem többek között ezért van itt, hogy vezessen bennünket. Az Istennek az útján, Istennek az akaratán. Szent Szellem sokféle módon szól az emberhez, és tudjátok, nagyon sokféle módja van, de a legfontosabb, a legalapvetőbb az Istennek az igéje. Az Istennek a beszéde, ami le van írva, ami kezünkbe van adva, azon keresztül sokszor megszólít bennünket. Legyen az akár olvasott, ahogy olvasod, vagy amikor prédikálják, vagy amikor imádkozol, Isten tud vezetni és szólni, vagy sokféle módon vezet. De amiről most beszélek, az a mindennapos vezetése, amelyet biztosít a számunkra az Úr. És azt mondja, hogy én szeretném, ha minden utadom rám gondolnál. Meg lehet-e ezt tenni? Megvalósítható ez? Hogy ez már nagyon vallásosnak kell lenni? Ez már nagyon, nagyon, nagyon nagy kereszténynek kell lenni, aki ezt megteszi. Ez már a top szolgálóknak a kiváltsága. Hogy? Azt mondja pásztorotok, ez a minimum. Ezután nem fogtok többet meghívni, mi? Ilyet tanít, hogy ez a minimum. Hát ez lehetetlen. Nincsen lehetetlen senki, aki az Úrba jár. Senkinek, aki az Úrba jár. Az Úrnál nincs lehetetlen. Elhatározás kérdése. Akarom vagy nem akarom. De mivel mi sokszor még a régi természet által vagyunk irányítva, még mindig a régi módon gondolkozunk, ezért nem nagyon akarunk kilépni erre a bizonytalan területre, mert az emberi én, az emberi éle, régi ember számára bizonytalan terület ez, ahol más hozza a döntéseket. Hát az legalább már valamit, amit tanultam, vagy amit megtapasztaltam, legalább már azt hagyd döntsem el. De minden ilyen helyzetben, amikor én döntök, szót értsétek jó, beletrafálhatok az Isten akaratába, de az nem az, hogy tudatosan azt választottam. Én ezt sokszor átéltem a régebbi időbe, és most is, amiről beszélek én ebben, most a legkicsinyebbek között vagyok. Csak szeretném ezt, és ezért merek már róla beszélni, mert még nem járok ezen az úton tökéletesen, de már akarok. És már merek róla beszélni. De azért merek erről beszélni, mert nem hinném, hogy Istennek a te számodra más lenne az akarata. Mert ez egy alap azok számára, akik tanítványok akarnak lenni. Ez nem majd valamilyen magas szintű, sok-sok képzés után elért állapot, hanem ha valaki az Úr tanítványa lesz, ez abban a pillanatban tudhat így járni. Mert egyetlen dolgon függ ez, hogy így tudsz-e járni így az Úrral. Hogy teljes szívedben az Úrban bízol. Hogy nem a magad eszére támaszkodsz. Hogy minden utadon megismered őt. Egyetlen dolog kell hozzá. Egy teljes őszinte alázat és alárendelés. És azt mondani, Uram, itt vagyok, legyen meg a te akaratod. És mit gondoltok? Isten jót akar nekünk? Buta kérdés. Hát persze, hogy jót. És hogyha amit én akarok, az nekem nem jó, akkor ő szól nekem? Persze, mert ő jót akar nekem. És akkor megértjük azt, hogy miért mondta Jézus azt, hogy aki az én tanítványom akar lenni, tagadja meg magát. Hát ehhez ez kell. Vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. Tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét minden nap, és kövessen engem. És arra jövök rá nap mint nap, hogy ezek a dolgok egyáltalán nem megvalósíthatatlanok, nem elérhetetlenek, hanem egyszerűen csak arról szólnak, hogy vajon hajlandó vagyok-e megalázni magam az Úrnak a keresztjénél. Hajlandó vagyok-e letenni minden emberi okoskodást, nyakasságot, büszkeséget az Úr előtt, és azt mondom neki, Uram, legyen meg a te akaratod. Én mostantól neked akarok örömet szerezni. Itt értjük meg, hogy Jézus Krisztus miért mondta azt, hogy én nem a magam akaratát cselekedni jöttem erre a földre, hanem az Atya akaratát. Jézus semmit nem tett, ami a saját akarata volt. Csak azt, amit az Atya akarta. Jézus mindenben példaképünk ebben is. Ha ő tudott így járni emberként ezen a földön, mi is járhatunk ezen a földön így, a Szent Szellem segítségével és Isten kegyelméből. Csak ugye ez egy veszélyes üzenet. Azért veszélyes, mert ha vannak, akik elhiszik, azoknak az élete fel fog robbanni. Egyszerűen kicsúsznak az ördögnek a markából. Nem tud hozzájuk férni. Ezért az ördögnek ez egy életveszélyes üzenet. Jönnek a gondolatok, hát azért ez már egy kicsit túlságosan kemény. Ez már nagyon magas, ez már nagyon, sokkal egyszerűbb, hát miért ne lehetne? Beszéltem egy testvérrel, azt mondja, de hát azért kaptam az észt, hogy én eldöntsem, hogy mit tegyek. Na ez. Elég sok baj van az életében. Ezt nem ismeri föl, de azt, hogy saját útjait járja, azt védi. Ez számomra, ez az üzenet a következő időszaknak az alapüzenetévé vált. Ha ezt meg tudom tenni, ha ebbe el tudok kezdeni járni, akkor a pokol kapui nem vesznek diadalmat azon az egyházon, amit ilyen emberek alkotnak. És hány ember kell ehhez egy térségbe, egy városba? Nem kell 100 000. Először 1. Aztán 2. Aztán 3. Aztán 10. Aztán 20. Ahogy terjedni fog. Meggyőződésem, hogy Isten meg fogja rázni az egyházát. És ezt teszi most is. És a megrázásnak az a célja, hogy felismerjük végre, hogy rá van szükségünk. Hogy félretegyünk végre azt a sok-sok elméletet, amivel meg lett töltve az egyház. Az a sok tanítás, az a sok ismeret, az a sok látás, az a sok gondolkozásmód, az a sok-sok minden, ami már meg vagyunk töltve, bocsánat, meg a szó, de agyon vagyunk tanítva. És a cselekedeteink hol vannak összhangban azzal a kevéssel, amit megértettünk? Én néha úgy érzem, hogy egy ilyen, hogy hiába reszetelni kellene az agyunkat. Megnyomni valami gombot. És elfelejteni minden emberi okoskodást végre, és visszatérni csak ehhez az egész alaphoz. Ehhez a teljesen egyszerű dologhoz. Uram, mit csináljak? Ezt. Köszönöm, megcsinálom. De mi még mindig sokszor magunknak szeretnénk a dicsőséget. És amikor az ember magának szeretne dicsőséget, maga akar dönteni. Mert aki dönt, azért a dicsőség, vagy a kudarc. Na most az Úrnál az a jó, hogyha ő dönt, ott nincs kudarc. Ott csak győzelem van. Ilyen embereket keres az Úr. Akik szellemben és igazságban imádják őt. Akik engedelmeskednek neki. És azért beszélek erről így ennyire, most már sokat, mert azt szeretném, hogyha te is ilyen ember lenni, aki elhatározod a szívedben. Igen, Uram, én a te szolgád akarok lenni. És ezt a példabeszédek 3, most 5, 6, 7, 7. versét, a 5., 6. versét a 3. részből ízlelgessétek, gondolkozzatok rajta, forgassátok, hogy szól-e az Úr ezen keresztül nektek. És még egy bónuszt hadd mondjak el. Már csak ez 3 dolog. ami eszembe jutott, és szeretném nektek elmondani. Ahhoz, hogy mi Istennek az akaratát tudjuk cselekedni, ahhoz alapvető nagyon egyszerű lépéseket kell megtennünk. Ezeket a lépéseket mindig Isten mondja meg nekünk. Nem mi találjuk ki, mint ahogy most is. Van egy ellenségünk, az ördög. És az ördög szeretné megakadályozni azt, hogy mi az Úr útján járjunk. Biblia sokat beszél arról, hogy mi egy hadsereg vagyunk. Sokan nem szeretik ezt. Sokan szeretnénk pacifisták lenni. Peace. Béke. Mit? Jesus Force. Hát azok vagyunk. Így van. Jézusnak az erősségei. Jézus erős emberei. Nem a... Na, tehát... Na de, hogyha mi nekünk, Isten azt mondta, hogy mi hadsereg vagyunk, most békeidőben minek a hadsereg? De nem van béke. Tehát nincs béke. Háború van. Folyik a lelkekért a harc. Van egy ellenségünk, az ördög. Tanulmányozták tudósok azt, hogy hogyan tudta legyőzni egy kisebb hadsereg a nagyobbat. És ezt végigkövették az ismert, a fejezett írásos történelemtől kezdve egészen a napjainkig. Hogyan tud legyőzni egy kisebb sereg egy nagyobbat? Biblia azt mondja, na melyik a nagyobb sereg? Az Úré vagy az ördögé? Az Úr serege nagyobb. Többen vannak velünk, mint ahányan ellenünk. Nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. Satöbbi, satöbbi. Akkor ez a kisebb hadsereg. Az ördögnek ez a kisebb hadsereg. Hogy tud ekkora sikert elérni? Hogy tud ennyi szakadás lenni a gyülekezetek között? Hogy tud ennyi válságos család lenni, válságos házasság lenni gyülekezetekben? Hogy tud ez a kicsi sereg, ez a Istenéhez képest maroknyi sereg ekkora győzelmeket okozni? De egy dolog, hogy a világban, de a gyülekezetekben is. Mi az oka ennek? És vizsgálták ezt tudósok, és arra jutottak, hogy mindegyik korban, bármelyik korban volt, az ellenség, ez a kísérleg mindig a következő három stratégiát alkalmazta. Mindig. Az első dolog, megszüntetni a kommunikációt a főparancsnoksággal. Ugyanis, hogyha meghiúsítják a kapcsolatot, akkor a főparancsnokság, aki pontosan tudja, hogy mit, hova kell menni, aki ismeri, hogy a másik hova mozog, az nem fogja tudni eljuttatni a csoportokhoz, a csapatokhoz az információt. Megszűnik a rádiókapcsolat, ha bezavarják a rádiókommunikációt, akkor nincsen információ. Ha megszűnik az Istennel való kapcsolatom, az Úr nem tud szólni hozzám, magamra leszek utalva, visszazuhanok a földre. Csak a saját eszemre tudok támaszkodni, a másik emberre tudok támaszkodni, vagy az államra. Vagy várok arra, hogy valaki csináljon már valamit. Más. Nem én, más. Az első, megszüntetni a kommunikációt a főparancsnoksággal. A második dolog, kisebb csoportokra bontani az ellenséget, vagyis elszeparálni, elválasztani őket egymástól. Egy nagyobb, mondjuk egy több ezres sereg van, akkor úgy alakítani olyan csapásokat, aminél leválasztják kisebb néhány százfős, vagy néhány tíz, vagy néhány ötfős csoportokra. Ez a megosztás. Van egy gyülekezet, és van öt párt. Egy gyülekezet, öt párt. Egy Korintus. Én Apollósi vagyok. Én Pálé. Én a Krisztusé. Tudod, aki már ember nem számít, csak az Úr. Ilyen kis csoportok vannak. Gyülekezeten belül, ez mind egy közösségen belül. Megosztás, széthúzás, kritizálás. Összegyűlnek az egyik csoport, kibeszéli a másikat. Nincs már kapcsolat a főparancsnoksággal, mert az Úr már nem tudna hiszen, hogy ember, ne ezt csináljátok, szeressétek egymást, azt mondtam. Nem azt, hogy kritizáljátok egymást, ez nincs benne az én igénben, ez egy rossz fordítás. Nincs kommunikáció. Másik, szétválasztani, szétszakítani kisebb csoportokra, akik már egymással foglalkoznak, egymást lövöldözik, egymást is ellenségnek tekintik. És a harmadik dolog, ezeket a kis elszeparált, elválasztott kis csoportokat le kell rohanni. És ezeket már könnyedén le lehet győzni. Sőt, Hogyha ezt rávetítem a gyülekezetre, az ördögnek már nem is kell foglalkozni a sokat azokkal a kis szeparált csoportocskákkal, amelyeknek megszakadt az Istennel való kapcsolatok, mert elpusztítják magukat. Ez a három dolog az ördögnek a stratégiája, hogy hogy akarja szétverni az egyházat. És miközben Isten készít egy óriási változást és egy ébredést a gyülekezetben, az ördög is meg fogja próbálni a maga stratégiáját. Nemrég beszéltem erről egy közösségben, nem sokkal utána a gyülekezet szétszakadt. Nem azért mondtam, csak... De akkor is el kellett mondjam. Mert az a közösség... Mert az a közösségben benne volt a szakadás. És az Úr szerette volna őket figyelmeztetni, hogy figyeljetek oda, mert amit csináltok, a szakadáshoz fog vinni. Folytatták, szétszakadtak. Ez nem csak a gyülekezetre szól, de igaz családokra is, igaz házasságokra, igaz természetes kapcsolatokra is, igaz a munkahelyeken is. Nem csak a gyülekezetben igaz, az emberi kapcsolatok mindegyikére igaz ez a stratégia. És az ördögnek ezzel szemben, az ördögnek az emberekkel szemben, ha megvalósul ez a stratégiája, akkor mindenhol szakadás lesz, és mindenhol nyomorultság, verés és romok maradnak. Tudjátok, hogy hány és hány gyülekezet rom van ebben az országban? Csak ebben az országban. Romok. Egykor csodálatos épületek voltak szellemben, most romok. És a helyreállítása, nehémiásokra szükség van most ebben az időben. És helyre is fogja állítani az Úr. Jönnek is elő a nehémiások, jönnek elő a Józsuék, jönnek a pálapostolok. Csak azok az emberek nem ott kezdik, hogy egész országba felemelik őket, hanem elkezdik a munkájukat. Először kis városokba, kis helyeken, egyes családokba. És sok-sok ilyen ember van ebben az országban. Én hiszem, és tudom. Többek közt ti. Ilyenkor mindig néz az ember, melyik lehet az. Hát lehet, hogy te. Emlékszel az Ézsaiás 6-ra? Nemrég volt róla szó. Lehet, hogy te vagy az az ember. Lehet, hogy te vagy ez az Ézsaiás. Lehet, hogy már ott lebeg a te szívedben is az, hogy valamit tennem kéne, sőt, érzem is, hogy mit. Csinálnom kellene már végre azt, amire az Úr elhívott. Három dologról beszéltem ma nektek. Az Úr remélem sokkal többről a szívetekben. Ézsaiás proféta elhívásáról, és arról, hogy Ézsaiást Isten kiválasztotta a három irányról, hogy először felfelé nézett, és meglátta az Urat. Ennek következtében igazi bűnbánatra tudott jutni, és ki tudta tisztítani a szívét, és az igazi bűnbánatra Istennek a válasza a bűnbocsánat volt. És a harmadik, amikor meg tudta hallani ezután az Isten hangját, és képes volt arra, hogy Istennek követségben elmenjen, mert meglátta az embereknek a szükségét. Látta, hogy Isten mennyire szereti az embereket, és ő kész volt ebben a munkába beállni. Beszéltünk a példabeszédek könyvének harmadik részéből, az 5.-6. vers alapján, arról a három fontos feltételről, ami ahhoz kell, hogy folyamatosan az Úrral tudjunk járni, és használható eszközök legyünk a kezébe. Vagyis bízzunk az Úrban teljes szívünkből, a magunk eszére ne támaszkodjunk, és minden helyzetben, minden utunkon keressük meg őt, ismerjük fel az ő akaratát, és erre válaszul ő minden egyes helyzetben, minden egyes pillanatban vezetni fogja a lépteinket. És a harmadik dolog, az ördögnek a stratégiája, amivel szét akarja szakítani, meg akarja akadályozni, hogy Istennek a munkája előre tudjon haladni. Az egyik, hogy megszünteti a kapcsolatot, a kommunikációt a főparancsnoksággal is. A mi főparancsnokunk, az Úr Jézus Krisztus, és a mi kommunikációs csatornánk, a Szent Szellem, és Istennek a beszéde. És ha ez megszűnik, ha ez felszínessé válik az életünkben, megszűnik a kapcsolat. A második dolog, kis csoportokat létrehozni, szétválasztani, megosztani testvért a testvérrel, férjet a feleséggel, szülőket a gyerekkel, szolgálókat a szolgálókkal, hogy egymásra mutogassanak. És ha ez megtörténik, különálló csoportok jönnek létre. Lehet, hogy ez fizikailag nem látni, csak szellemmel létezik. Akkor az ördögnek már csak az a dolga, hogy betámad egy-egy csoportot, és azok önmagukat, mondhatni így, pusztítják el. Mert megállhat-e az a nép, amelyik önmagával harcol? Én szívből kívánom, hogy ezek az üzenetek vigyenek előre benneteket az Istennel való személyes kapcsolatban, legyen egy vágy a szívetekbe, és egy bizalom, hogy lehetséges Istennel bensőséges kapcsolatba járni. És hogyha találtok az életetekbe bűnt, leplezzétek le és bánjátok meg, az Úr hű és igaz is meg fogja bocsátani, és előre fog vinni téged a szolgálatodban, a munkádban, abban, amit rád bízott, mert terve van az életedre, 139-es Zsoltár. És hogyha meglátod ezt a ördögi stratégiát, akár a személyes életedben, akár a közösségben másnál, akkor imádkozz azért, hogy álljon helyre a kapcsolat a főparancsnokkal, és ne engedj be semmi megosztást, ami elválaszt. Keresd azt, ami összeköt. Legyél nagyvonalú, legyél megbocsátó a testvéreddel, a munkatársaddal, a főnököddel, az osztálytársaddal szemben, a rokonoddal szemben. És Istennek az ereje tud és fog működni rajtad keresztül akadálytalanul, és ha ez megtörténik, akkor elkezd olyan mértékben változni a környezeted, az életed, amelyre emberek fognak jönni, és megkérdezik, mi történt. Ekkor Isten kezdi el küldeni az övéit erre a helyre, a te közösségedbe, ott, ahol te élsz, ahol te szolgálsz. És kívánom, hogy a személyes életedben és a gyülekezetben is mindig az Isten akaratát keressétek, és mindig azon igyekezzetek, hogy mosolyt csaljatok az Úrnak az arcára. Így kívánok nektek egy nagyon-nagyon áldott következő időszakot, következő heteket, hónapokat, és egy nagyon sikeres áldott életet Jézus nevében. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok.